Ami segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek, ami Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen, örökkön örökké. Amen. Énekeljük Isten dicsőségére a 302. ének első három verszakát. A 302. ének így kezdődik: Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Jeremiás prófétának könyvéből, a második rész első 13 verséből olvasom Istennek igéjét. Jeremiás próféta könyve második részének első 13 verséből hallgassuk az igét. Így szólt hozzám az Úr igéje: Menj és hirdesd Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr. Emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael, termésének a legjava. Akik ették, mind meglakoltak, rossz végük lett, így szól az Úr. Halljátok az Úr igéjét, Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége. Ezt mondja az Úr. Mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem. Hitványságok után jártak, és maguk is hitványokká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki kihozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem járt senki, és ember nem lakott. Dúsan termő országba hoztalak benneteket, hogy élvezzétek gyümölcsét és javait. De amikor bejöttetek országomat tisztátalanná, örökségemet utálatossá tettétek. A papok nem kérdezték, hol van az Úr. A törvénymagyarázói nem ismertek engem. A vezetők hűtlenül elhagytak engem, a proféták Baál nevében profétáltak, és haszontalanságok után jártak. Ezért még perbe szállok veletek, így szól az Úr, és perelni fogok még unokáitokkal is. Keljetek csak át a kittiek szigeteire, és nézzetek szét. Küldjetek Kédárba, és jól figyeljetek. Lássátok meg, fordult-e elő ilyesmi? Cserélte pogány nép isteneket, pedig azok nem is istenek? De népem fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyülködjetek nagyon, így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak. Repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak. Repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. A kegyelmes Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunknak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcset teremjünk az ő dicsőségére. Most gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor is így szól hozzánk az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. A 89. Zsoltár első két versszakát énekeljük. A 89. Zsoltár első két versszakának eléneklésével áldjuk az Urat irgalmáért. Az első versszak így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. imádkozzunk. Urunk, Te vagy hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Te vagy az a hajlék, ahová jövünk, mert olyan bizonytalan ez az élet. Annyi mindent elvesztettünk már, és keressük, kutatjuk a biztonságot, hogy valahol végre az életünk megalapozott, kiegyensúlyozott legyen. Olyan sokszor elfordultunk hozzád, elmentünk valami vagy valaki máshoz, nem kellettél. De most visszatértünk hozzád, mert másban már elveszett az esély. Arra kérünk, hogy visszatértünkben ragadj meg bennünket. Ragadd meg a szívünket, a lelkünket, és ne engedd el. Mert elveszünk. Elveszünk, hogyha elengedsz. Elveszünk, hogyha megpróbálunk valahogy kijutni a kezeid közül. Elvész az életünk, hogyha önmagunkat a te kezedből áthelyezzük valahová, máshová. Arra kérünk, Istenünk, hogy ragadj meg, és adj nekünk alázatot belátni, hogy nincs máshol számunkra hajlék, nincs máshol számunkra olyan hely, mint amilyen nálad van. Urunk, kérünk Te, bocsásd meg a mi bűneinket, hiszen elveszünk, megsemmisülünk, ha a bűneinket magad elé állítod. Ezért arra kérünk, tekints ránk bűnbocsátó lélekkel. Tekints ránk bűnbocsátó szereteteddel. És ne engedd, hogy felemészenek a bűneink. Fordulj hozzánk, és taníts úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És ezt a bölcs szívet a te hajlékodba keressük. Lehet, hogy most szomorúan jöttünk ide. Szomorúan, mert az élet szürkesége, az élet fásultsága elkeserített bennünket. Arra kérünk, hogy örvendeztess meg minket, örvendeztess meg a te igédnek a forrása által, a te igédnek az élő vize által. Ez az élő víz táplálja a szívünket, a lelkünket, az életünket. Hogy tudjunk közel jutni hozzá, tudjunk a te hajlékodban megmaradni, és így a te szavaid, a te tetteid legyenek láthatóvá az életünkben. Engedd felismernünk azokat az alkalmakat, azokat az eseményeket az életünkben, amikor te közbeléptél, amikor te belenyúltál, közbeszóltál, beleavatkoztál az életünk eseményeibe. Úgy szeretnénk tetten érni téged. Úgy szeretnénk látni a te cselekedeteidet. Kérünk, mennyei atyánk, hogy mutasd meg. Adj nekünk látást erre. Adj nekünk felismerést, hogy te jelen vagy. Te munkálkodsz. Te dolgozol bennünk és körülöttünk. Így kérünk most, hogy a te szent lelked dolgozzon bennünk és körülöttünk. Mostani alkalommal is. A te szent lelked nyissa meg a szívünket, nyissa meg a lelkünket a te igéd előtt. Hogy meghalljunk egy szót, egy mondatot, ami közelebb visz hozzád, ami segít megmaradni a te hajlékodban. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztus nevében mindezeket kérhetjük tőled, és köszönjük, hogy te meghallgattál már. Amen. Isten igéjének hallgatására, befogadására készülve a 251. ének első verszakát énekeljük. 251. ének első verszaka így kezdődik. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Istennek szent igéje, ami által ebben az órában szólni kíván hozzánk, keresi a lelkünket, életünket, írva található János evangéliumának 4. részében, az első 15 versében. Hogy miképpen szól mi hozzánk, ami Urunk, János evangéliumából olvasom, a 4. rész első 15 verséből hallgassuk figyelemmel és alázatos lélekkel. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. És így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: uram, merítő edényed sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Keresztény testvéreim, engedjétek meg, hogy egy egyszerű, mégis tanulságos, érdekes történettel kezdjem a mai ige magyarázatot. Egyszer egy kislány, hazaérve az iskolából, a vacsora eseménye után édesanyjának elújságolta, hogy új osztálytársuk van, új osztálytárs érkezett az iskolába. Az anya mosogatás közben kislányára figyelt, odafordította a fejét, tekintetét hozzá, majd így szólt: remélem, kedves voltál vele, hiszen tudod, milyen nehéz beilleszkedni egy új iskolában, egy új osztályközösségben. Ugyan, anya, felelte a kislány. Ez a mi új osztálytársunk, ez förtelmes. Ezt látnod kéne. Olyan piszkos szegény. Lehet, hogy tetves is. Ekkor az ajtó csapódott be, valaki bejött, majd ezt mondta: nézzétek, mit találtam. Mihály volt az a kislány testvére. Hát nem aranyos? Az édesanyja kissé megrémülve így szólt: ez a kutya piszkos. Az is lehet, hogy bólás. Hol találtad? A fiú így válaszolt: az utcán kóborgott. Biztos nincs szegénynek gazdája, ugye? Megtarthatjuk. Kérlelte Mihály az édesanyját. A kérleléshez Mihály testvére, a kislány is csatlakozott. Megfürdetjük, gondját viseljük, ígérték, minden rendben lesz vele. Ó, hát persze, mosolygott ezen az édesanyja. Mihály nagyon megszerette ezt a kutyát, és látta anyja szemében a hajlandóságot, egyre könyörgött. Ugye, megtarthatjuk? Nem tudom, mondta az édesanyja. A kutyakölyök szomorúan nézett ekkor rá, amelytől mintegy megenyhült az anyai szív. Meg kell kérdeznetek apátokat. A következő órában a gyerekek megfürdették a kutyát, megfésülték, gondját viselték, dédelgették. Ejha, így már sokkal jobban néz ki, állapította meg az édesanyja, milyen aranyos. Hát persze, hogy az, mondta a kislány. Csak egy kis törődésre, megértésre, gondoskodásra volt szüksége. Az anya erre hümmögni kezdett, majd így szólt lányához, vajon hogy festene osztálytársad, hogyha valaki gyöngét, figyelmességet tanúsítana az irányába is, és megértést. Edith szája ezekre a szavakra tátva maradt, majd az édesanyja így folytatta, lehet, hogy csupán félre kéne tenned az előítéleteidet, és lehet, nem kéne olyan személyválogatónak lenned. És sok minden változna. Változna az osztálytársadban is, és benned is. Edith erre nem felelt semmit, csak elballagott, azt gondolva magában, hogy talán tényleg így van. Talán tényleg így van. Drága testvéreim, mi olyan sokszor személyválogató emberek vagyunk. Mi olyan sokszor előítélettel közeledünk egymáshoz, a másik emberhez. Alapigényben egy samáriai asszonyról van szó, aki találkozik Jézussal. Ez a samáriai asszony egy olyan asszony, egy tudjuk milyen asszony volt, egy ilyen züllött múltú, megvetett ember, aki Jákob kutyához megy vizet meríteni, délben. Déli órában, amikor senki nem ment a kúthoz, nem akart senkivel találkozni, mert a másik emberből az önmaga megvetettségét látta. És érezte azt, hogy előítélettel kezelik őt. De valaki ott van mégis a kútnál. Ez a valaki nem más, mint Jézus Krisztus. Egészen érdekes és tanulságos számunkra az, hogy Jézus ennél a kútnál van. Hogy ott Jákob kútjánál ül, és várja a samáriai asszonyt, Krisztus. Hallottuk az igéből, hogy Jézus Júdeából, Galileába megy vinni az életet, vinni az igét. És a Galilea felé vezető úton át kellett mennie Samáriá. A zsidó ember azonban, hogyha Galilea felé ment, akkor kikerülte Samáriát. Mert nem akart közösséget vállalni a jöttmente, a megvetett, a lenézett népséggel. Nem volt számára gond az, hogy így az út hosszabb időtartamú volt, inkább kikerülte Samáriát, mert a megvetettségét fejezte ki, az előítéletét ezzel is. De érdekes módon Jézus nem kerüli ki, hanem átmegy Samárián. És ott Jákob kutyánál találkozik egy bűnös asszonyjal. Egy előítélettel kezelt, egy megvetett emberrel. Mert Jézus nem válogat. Ő nem személyválogató, ahogyan mi vagyunk. Ő nem kezel bennünket előítélettel, ő nem kezeli a bűnös embert előítélettel, hanem lehajol a bűnöshöz, és találkozni akar vele. Ő nem mond le arról az emberről, akiről mi talán már régen lemondtunk. Mert a sáncban petreng alkoholistaként talán. Vagy nem adunk rá már két banit sem, mert ő olyan ember. Mert azt mondjuk róla, hogy ennek az embernek már igazából nincs esélye semmire. Ez az ember már eljátszotta az esélyeit. Hát mit várhatnánk tőle? Mire lenne még képes ez az ember? Akiről mi lemondtunk, arról Jézus nem mond le. És ő nem mond le, testvérem, rólad sem. Aki lehet, hogy megvetett, lenézett
előítélettel kezelt embernek érzed magad valami miatt. Ő nem mond le, hanem ő megvetett, lenézett bűnös emberrel találkozni akar. Adj innom, mondja a samáriai asszonynak Jézus. Vizet kér tehát ezen az asszonytól. A kérése Jézusnak valahogy a megfeszített szomjazom mondását juttatja eszünkbe. A történet egészéből aztán ki is derül, hogy Jézus nem Jákob vizére szomjazik elsősorban. Lehet arra is, de nem arra elsősorban, hanem a bűnös emberi lélekre, hogy azt megváltsa, hogy azt szeretetével átölelje, hogy azt a megbetegségből, az előítélettel kezelt állapotból kiemelje a megváltottság állapotába. Így ő a megvetett asszony lelkét akarja. Igen, hogy a megvetettség állapotából a megváltottságba vezesse, és ezt ismertesse meg vele. Testvérem, Jézusnak nem a vizet kell. Nem az, ami körülvesz téged. Nem az anyagi javait. Még nem is az érzelmi világot, hanem te kell lesz. A szíved kell, úgy, ahogy vagy. Jézus rád szomjazik a lelkedre, hogy megváltson. Az asszony csodálkozott Jézus kérésén. Hiszen az Úr Jézus zsidó ember volt, ráadásul férfi, ő pedig egy samáriai asszony volt. Ez kétszeres ok volt arra nézve, hogy őt megvesse ez a zsidó ember, hogy őt lenézze és ne tőle kérjen vizet. Ez a samáriai nő ki is fejezi csodálkozását, és azt mondja, hogy hát hogyan lehet az, hogy te zsidó létedre, ráadásul férfi vagy, tőlem, egy samáriai asszonytól kérsz inni. Hogyan lehet ez? A nő csodálkozik, és csodálkozása tovább fokozódik akkor, amikor hallja Jézus válaszát, amely így hangzik, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Hát miről van itt szó? Mit akar ez az ember tőlem? Mit kér tőlem? Megvetettől? Lenézettől? Mi az, hogy élő vizet kérhetnék én tőle, és ezt ő megadhatná nekem? Mi ez az élő víz? Mit jelent ez az egész? Állunk talán mi is Jézus szava, Jézus válasza előtt értetlenkedve. Víz és élő víz. A víz, tudjuk, hogy Izraelben az életnek a jelképe, az életnek a szimbóluma, és nálunk is az. Hiszen víz nélkül nincs élet. A víz az életünknek az alapfeltétele. Izraelben, ahol zöldet látunk, talán füvet, oda egészen biztos, hogy valamiféle öntöző berendezés vezet. Valamiféle cső, csepegtető, ami a növénynek a gyökerét nedvel, vízzel táplálja. Csak így van élet a forró szárasság miatt. Ahol nincs víz, ott nincs zöld sem, ott nincs élet sem, csak puszta, csak köves talaj. Ahogy Izraelben, úgy nálunk is, a száraz területeken, főleg nyáron igyekeznek felfogni az emberek az esővizet, hogy az öntözést pótolják, hogy legyen elég a vízkészlet. Jézus korában ciszternákat, víztartókat ástak a földbe, és oda vezették a vizet, az esővizet. Ezzel szemben azonban az élő víz, az forrás víz, amely felfakad a földből, vagy előtör a sziklák közül, és folyik, az életre tör, mint egy életre kell a víz. Az előbbi, az ilyen összegyűjtött víztartóba tárolt víz, az halott víz, bizonyos értelemben, hiszen egy idő után megpesse. Elveszíti a frissességét. Ezzel szemben az élő víz az folyamatos frissességnek örvend, hiszen állandó mozgásban van. A halott víz az egy idő után elfogy. Hiszen a palackba, a pohárba töltött víz egy idő után kifogy. Ezzel szemben az élő víz nem fogy el, folyamatosan pótolja önmagát, oszály idején is lehet rá számítani. Mert állandó mozgásban van. Mindig friss. Nincs benne szennyezés, mert nagyon mélyről tör elő. Nagyon mélyről tör az életre. Vajon testvéreim, ha ezt a két vizet most lelki értelemben vennénk, akkor az életünk során mi milyen vízzel tápláltuk önmagunkat? Lelki értelemben véve nekünk milyen víz van az életünkben, a lelkünkben, a szívünkben? Pessett, állott víz. És csodálkozunk, hogy valahogy még mindig szomjasak vagyunk, hogy valami még mindig hiányzik. Hiányzik a családi béke. Hiányzik a gyermekemmel való bensőséges kapcsolat. Hiányzik a férjemmel, a feleségemmel a harmonikus házas élet. Olyan sokszor elhagyjuk. Olyan sokszor otthagyjuk az élő vizet, és pessett, állott, halott víz után megyünk. Ezt a ballépését, ezt a félrelépését hányja úgymond fel, vagy tárja fel Isten az ő népének is. Akkor, amikor Jeremiás próféta által szembesíti őket azzal, hogy az élő víztől elfordultatok, és azt mondja, hogy mert kétszeres rosszat cselekedett a népem. Engem, a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Ezt teszi az ember. Ott hagyjuk az élő vizet. És elmegyünk a halott, pessett víz után, mert azt hiszük, hogy az elég. Elég nekem, hogyha a magam módján oldom meg a szomjúságomat. Elég nekem, hogyha világi dolgokkal töltöm be a szívem szomját. Elég az. És aztán az általunk ásott, készített víztartóból kifolyik a víz. Üresek maradunk, és az életünkre folyamatos szomjúság érzet lesz jellemző. Szomjazik az életünk, szomjazik a lelkünk, és az állandó szomjúságunkat semmi nem csillapítja. Semmi, mert csak Isten, csak ő tudja a szomjúságunkat csillapítani és betölteni. Istenre vagyunk szomjasak. Csak már olyan régen elfelejtettük ezt. Mert olyan rég voltunk vele valódi, bensőséges kapcsolatban, hogy elfeledkeztünk erről. És annyi minden mással próbáltuk a szívünk szomját kielégíteni, betölteni. Érezzük, hogy szomjazunk a békességre. A családunk békéjére. Szomjazunk arra, hogy valaki végre már minket is, engem is szeressen. És fogadjon el úgy, ahogy vagyok. Ne vessen meg, ne nézzen le, ne kezeljen előítélettel, szomjazunk erre. Szomjazunk arra, hogy elhiggyék rólunk, hogy meg tudunk változni, tudunk mássá lenni. Szomjazunk arra, hogy megbocsássanak nekünk. Szomjazunk az újrakezdésre. Az újrakezdésre. Az életünk értelmére. És mindez megvolt. Mindez megvan, meg lehet Isten közösségében. A paradicsomban a bűneset után eljátszottuk ezeket, elvesztettük. És ezeknek helyén egy mérhetetlen űr lett a szívünkben. Egy olyan lyuk, amely folyamatos szomjúság érzetet gerjeszt, kelt bennünk. És ezért szomjazunk valamire. Ezért vágyunk valamire. És hiába próbáljuk ezt az űrt betölteni. Önmagunk erejéből nem megy. Látjuk, hogy a szomjúság érzet megmarad, nem szűnik meg.
Egyszer egy ember arról álmodott, kopott albérletében, hogy boldog lesz. Meghatározta maga számára, hogy boldogságához különböző P betűvel kezdődő szavak korlátlan mennyiségének birtoklására van szükség.
Ilyen P betűs szavakat akart, mint, illetve azok tartalmát, mint pénz,
pozíció, pia, palota. És ezeket élete során meg is szerezte.
Úgyhogy elkerülte a börtön.
De a kórházi ágyat már nem kerülte el. Az infarktusa miatt. És ott a kórházi ágyában, visszatekintve az önmaga visszatekintésében, megállapította, hogy pont, hangsúlyozom, pont olyan üres az életem, mint akkor ott, abban a kopott albérletben volt.
Lehet, testvérem, te vagy az az ember,
aki annyi mindennel próbálkoztál, aki a szíved szomjúságát annyi mindennel próbáltad betölteni, csillapítani, de pont olyan szomjú, pont olyan üres ember maradtál, mint akkor ott. Igyekszünk tehát betölteni szívünk szomjúságát. És ezredjére is rá kell döbbennünk, hogy nem megy. Hogy nem tudjuk csillapítani. A szívünkben lévő űrt nem tudjuk betölteni, mert az az űr, Isten arcú űr. Ahogy a költő mondja, Isten arcú űr.
A szívünkben lévő Isten arcú űrt csak maga Isten tudja betölteni. Csak ő. A szomjúságot csak az oltja, ha találkozunk Jézus Krisztussal, és ezt az élő vizet magunkhoz veszünk. Ez az asszony, ez a nő is annyi mindennel próbálkozott. Annyi férje volt. Kapcsolatból kapcsolatba ment. Próbálta a szívében lévő űrt betölteni. De nem ment. Csak a szomjúság maradt. Testvérem, lásd meg ezen a mai napon, hogy Jézus nem hiába, nem véletlenül akar veled találkozni, hanem azért, hogy élő vizet adjon neked. És ő kínálja az élő vizet. Személyválogatás, előítélet nélkül minden szennyes múltú, minden bűnös ember számára, számodra és számomra is kínálja. Adni akarja az élő vizet.
Gondolkodj el azon, hogy vajon mi lenne? Mi lenne, ha akkor, amikor érzed, hogy kell valami? Hogy az életemmel kezdenem kéne valamit, valami értelmet kéne adnom az életemnek, akkor nem ilyen pesset halott vízhez mennék, hanem élő vízhez. Nem pótcselekvésekhez folyamodnál, nem a másik hetszeléséhez talán, nem az alkoholhoz, hanem az élő vízhez. Vajon mi lenne? Vagy amikor nyomorúságban vagy, pátban vagy, szorult helyzetben vagy, akkor nem a magad halott megoldásaira támaszkodnál, hanem az élő víz tápláló megoldására. Vajon mi lenne? Az asszony nem ért semmit. Lehet, mi sem értünk ebből az egészből most még semmit. Nem érti, miről beszél Jézus, és kérdez. Uram, merítő edényed sincs. A kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet?
Nincs edényed, Jézus, hogy nekem élő vizet adj. Nincs edényed.
Vád ez? Vagy panasz az asszony részéről?
Esetleg beletörődő lemondás? Azt hiszem,
mindezek benne vannak az asszony kérdésében. De legfőképp az van benne, hogy Jézus, neked nincs eszközöd, hogy segíts rajtam. Nincs eszközöd, hogy segíts rajtam. Milyen sokszor mondjuk mi is ezt Jézusnak. Akkor, amikor az életünk szomjazik, amikor az életünk mélységben van, akkor, amikor hiány érzet keletkezik bennünk,
Akkor, amikor megvetetteknek, lenézetteknek, előítélettel kezelt embereknek érezzük magunkat, hogy nincs eszközöd, Jézus. Ha nem is mondjuk ki szavainkkal, de azzal, ahogy élünk, hogy nem megyünk felé, hogy a kezünket nem kulcsoljuk imára, hogy a Szentírást nem nyitjuk ki, ezzel néma kiáltással azt mondjuk Jézusnak, hogy neked nincs eszközöd, hogy segíts rajtam. Nincs eszközöd. Nincs neked semmi, amivel a bennem lévő űrt betölthetni. Nincs neked semmi, Jézus. Annyi mindennel próbálkoztam, annyi mindenbe belevágtam, amit a józan eszem diktál. Nehogy már te lennél az, aki adhatna nekem valamiféle megoldást. Jézus, nincs eszközöd, üresek a kezei, Jézus! Üresek a kezei. Igen, testvérem. Üres kezek kellettek ahhoz, hogy a Golgota keresztjére lehessen szegezni. Üres kezek kellettek az ember megváltásához. És ezek az üres kezek kínálják neked ma az élő vizet, amely az örök életre táplál téged. Az asszony belefáradt már. Elvesztette a reményt, nem lát tehát sem eszközt, sem módot arra, hogy megváltassa. Jákob kútjának a mélységében is, mint egy önmagát látja. A feneketlen mélységet, a belefáradását, a fényt vesztett életét, mintha azt mondaná Jézusnak, hogy nem látom, hogyan tudnál változtatni azon, hogy a másik ember engem ne vessen meg, és ne kezeljen engem előítélettel. Mintha azt sírná el, hogy nincs eszközöt kimunkálni, hogy ne legyek mindenki által megvetett. És ne kelljen a megvetettségemmel még a kútnak a mélységében is szembesülnöm. Neked nincs eszközöd erre. Akkora már az űr bennem, hogy ezt semmi és senki nem tudja betölteni. És én ebbe belefáradtam, Jézus. Ne hiteges engem tovább. Nincs eszközöd. A mai ember, legalábbis önmagamból kiindulva, azt mondjuk Jézusnak, amikor az élő vizet kínálja, hogy ugyan, Uram, nekem mindenem megvan. Mit adhatnál te nekem? Annyi P betűvel kezdődő szónak a tartalmával bírom. Van pénzem, van pozícióm, van palotám, pia is van. Mit adhatnál te nekem még? Üres kezeid vannak, Jézus. Nem adhatsz te nekem már semmit. Mindenem megvan. Töltögetjük a szívünkbe ezeket. Ezeket a P betűvel kezdődő szavakat. És üresek maradunk. És azt hiszük, hogy Jézusnak üresek a kezei. Mindenem megvan, Jézus. Nem kell ez. Nem kell az, amit te kínálsz, amit te adni tudsz. Nincs eszközöd, hogy ezen változtass. Mindenem megvan. És ez nekem így jó. És Jézusnak van válaszom a belefáradásunkra. Van válasza az életünk értelmet vesztettségére. Jézusnak van válasza arra, hogy mi azt mondjuk neki, nincs eszközöd. Igen, Jézusnak van válasza a büszkeségünkre, a hegyeségünkre is. Ugyanaz a válasza. Ami így hangzik. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Mert örök, életre buzgó víz forrásává lesz bennem. Belefáradtál? Én fel tudnak rázni. Megvannak az eszközei. Két átszegzett kezem adja neked az élő vizet. A megváltást. És ha azt mondjuk Jézusnak, hogy büszkén, hogy mindenem megvan, nem tudsz te nekem már semmit adni, akkor ő rámutat, nincsen állapotokra. És azt mondja, hogy vigyázz. Mert amiről még olyan biztos vagy ma, hogy van, az lehet, hogy holnap már nem lesz a tiéd. azt el fogod veszíteni. Az mulandó. És újabb szomjúságot szül, kelt benned. De amit én adok, az örök. Attól nem fogsz újra megszomjazni, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benned. Ő olyan vizet ad neked, olyan vizet kínál neked, ami fölfele tör. Az életre tör. Az életre visz téged is. És nem vissza a szomjúságba. Drága testvéreim, amit itt Jézus kínál, az élő víz, az tulajdonképpen az Isten szent lelke. Ami ezt a sok homályos dolgot érthetővé, világossá teszi számunkra. Krisztus szent lelke az, aki a szívünkben, a lelkünkben munkálkodhat, aki felüdíti az életünket, aki az életünknek az értelmét megadja, aki a megvetettség érzését, a megvetettség állapotát feloldhatja bennünk, és megváltoztathatja. Ő az, aki a megváltottság érzésével ajándékozza meg az ember szívét, az ember életét. Uram, add nekem ezt az élő vizet. Uram, add nekem, mondja az asszony. Vajon testvérem, te mit mondasz Jézusnak ma ebben a templomban? Mit mondasz arra, hogy kínálja neked az élő vizet? Kéred-e azt? Akarod-e azt? Kell-e az neked? Adsz-e esélyt az élő víznek, hogy a megvetettség állapotából kiemeljen téged? És megmutassa, hogy be tud tölteni. Hogy valóban be tud tölteni. Aki elfogadja azt, amit Jézus kínál neki ezen a mai napon, annak életéből a szomjúság eltűnhet. A tátongó űr, a belefáradás, a lemondás, az életének az értelmet veszített állapota megszűnhet. Mert csodás módon elégíti ki az Isten szent lelke az ember. A mi megváltónk személyválogatás előítélet nélkül találkozni akar velünk, bűnös emberekkel. És ebben a találkozásban számunkra mások által talán megvetett, lenézett, előítélettel kezelt emberek számára kínálja, adni akarja az élő vizet, és hív erre a találkozásra. Kifejezi ezt egy ének verszaka is, amely így hangzik. Jöjj el az életvizéhez, nélküle szomjas a szív, átok alól szabadulsz itt, hű urad ő, aki hív. Jöjj hát, siess, jöjj, vár rejá, béke a földön, s üdv oda át. Itt van az élet, a forrás, nincs sehol, és soha más. Amen. Válaszolva Isten igéjére, a 42. Zsoltár első 3 versszakát énekeljük. A 42. Zsoltár első 3 versszakának eléneklésével válaszoljunk Isten igéjére. A 42. énekünk első versszaka így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Megváltó Istenünk, hálás szívvel állunk előtted azért, hogy te nem kezelsz bennünket előítélettel. Te nem vetsz meg, hanem keresed a velünk való találkozást. És hívsz minket a te házadba. Jössz hozzánk igéd és követeid által. Légy áldott ezért, mennyei Atya. Kérünk, Urunk, bocsáss meg, hogy mi olyan sokszor előítélettel kezelünk másokat. Mi olyan személyi válogatóak vagyunk, és nem látjuk, nem veszük észre az esélyt arra, hogy a másik ember talán éppen általunk emeltethetne fel, és a másik éppen általunk érezhetné meg az életnek a szépségét, az örök életnek az örömét. Urunk, kérünk, indíts, vezess bennünket a megvetett, lenézett, előítélettel kezelt emberek számára. Olyan jó tudni azt, hogy te szomjazol ránk. Szomjazol az a mi lelkünkre, az életünkre. Találkozni akarsz velünk. Urunk, mi is szomjazunk. A mi szívünkben űr van. Egy Isten arcűr, és ezt a tudod a leginkább. Arra kérünk, hogy engedd belátnunk. Belátnunk azt, hogy a világ dolgai, az, amivel eddig próbálkoztunk, nem oltja a szomjunkat. Csak az élő víz, amit te adhatsz, amivel te tölthetsz be a te szent lelkednek az ereje, a megelevenítő, segítő áldása. Urunk, bűnbánattal tesszük le eléd azt is, hogy olyan sokszor mondtuk életünkkel, magatartásunkkal, vagy szavainkkal akár, hogy neked nincs eszközöd. Nincs eszközöd változtatni rajtunk. Nincs eszközöd kiemelni bennünket a belefáradásunkból. Az életünknek a reményt vesztett állapotából. A szürkeségéből. Nincs eszközöd arra, hogy a többi ember, mások, a körülöttünk élők ne vessenek meg. Ne nézzenek meg, ne kezeljenek előítélettel, hanem fogadjanak el. De Urunk, neked van eszközöd. Két kitárt, átszegzett kezed az eszköz, amely megváltást hozott nekünk. És ezek az átszegzett kezek kínálják az élő vizet, az örök életet, amely kimondhatatlan, érthetetlen táplálék lehet számunkra. Urunk, ne engedd, hogy erre az élő vízre, a te eszközöd által kínált lehetőségre nemet mondjunk ezen a mai napon, hanem fogadjuk el. Fogadjuk a szívünkben és a jövő héten, próbáljuk meg ennek fényében élni az életünket. Próbáljuk meg úgy élni, hogy bennünk az élő víz buzog és munkálkodik. Hogy bennünk egy forrás van, ami másokkal is közöltetni akar. Csorduljon ki. Csorduljon ki belőlünk ez az élő víz, ami bizonyságtételünk által. Hogy tudjunk rólad bizonyságot tenni mások előtt, és tudjanak ezért téged oly sokan áldani és magasztalni. Áldani azért, hogy vannak emberek, akik az élő vizet hordják a szívükben, akik ezt akarják továbbadni. Kérünk, Urunk, te légy minden szomjas emberrel. Te légy minden fizikailag és lelkileg is szomjas lélekkel, élettel. Te adj vizet, te adj élő vizet, amely örök életre táplál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Jézus Krisztus nevében. Amen. Csendes imában járuljunk az Úr elé.
Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Ajánlom testvéreim figyelmébe a szeretett szolgálati perseit, amelybe a nepáli misszióra gyűjtünk. Akik még nem fizettek az üzenetre és a Református Család című folyóiratokra, kérjük befizetést. Az üzenet 20 lejbe kerül, a Református Család pedig 10 lejre egész évre. Holnap este 6 órától kezdjük az ima hetet. A következő szolgáló lelkipásztorok hirdetik Isten igéjét gyülekezetünkben. Hétfőn este Kovács Tibor, Kolozsvár kollégiumi lelkipásztor, kedden Dobai Zoltán, Ákosi Szatmár megyei lelkész, szerdán Nagy István, mezőszobáti, illetve magyarszobáti lelkipásztor, csütörtökön Székely Szabolcs, Kolozsvár belvárosi beosztott lelkipásztor, pénteken Pataki Levente, Bogár telkéről érkezik közénk, szombaton Gede Csongor, Kolozsvár monostori lelkipásztor, vasárnap pedig Szép Eduárd, Beresztelki Maros megyei lelkipásztor. Hangsúlyozom tehát, hogy minden este 6 órakor várjuk a testvéreket az alkalmakra, vasárnap délelőtt pedig úrvacsorai együtt létben, közösségben lehet részünk. A vendéglelkészek ellátására várjuk az asszonytestvérek segítségét, szándékukat kérjük, hogy jelezzék hátul az asztalnál. Végül pedig hirdetem, hogy a gyalui csendes napok február 20 és 22-e között lesznek, amelyre szeretettel hívunk és várunk minden feltöltődni vágyó, élő vízhez járulni akaró testvérünket. Hitvallást ételre készülve a 436. ének első és negyedik versszakát énekeljük. A 436. ének első és negyedik versszakát énekeljük. Az első versszak így kezdődik: Vezess Jézusunk, s vélet indulunk. Hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Pontius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben,
Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Áldásra várva a 254. ének 4. versszakát énekeljük, a 254. B-jelzetű énekünknek 4. versszakát énekeljük. Így kezdődik: Isten szava megáll mindenha, nem dönti meg senki hatalma. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet. Ámen.